Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok a Ferences rendtartományban, mint ahogy az egyházmegyékben is, minden évben a nyár folyamán vannak kinevezések, helyváltoztatások. Dobszai Benedek provinciálist szeretném néhány dologról megkérdezni. Először is egy kis idegen szavak szótárát ismertetnénk, mert vannak olyan fogalmak, amelyeket ismernek, vagy félig meddig ismernek az emberek, de nem tudják pontosan, mit jelent. A tartományfőnökkel kezdődik, hát provinciális tartományfőnök szinoníma, ez egyszerű. De rögtön a következő névnél ott látom, hogy definitor és guardián. Mit jelent ez a két fogalom, illetve először az, hogy definitor?
Rendjükben a tartományfőnöknek egy tanácsadó testülete van, amely 4 fős, és ennek a tanácsosait hívjuk definitoroknak, akik aztán egyrészt tanácsaik, a másrészt szavazataikkal segítik a tartománynak az életét. Guardiánok, vagy szokták őröknek is fordítani, ők igazából a házfőnökök, azok a testvérek, akire egy-egy rendháznak az élete, elsősorban lelki élete, a testvéreknek az összefogása, illetve a házról való gondoskodás, a ház mindennapi működéséről való gondoskodása feladata. Sokszor egyébként a mi házainkban ott van az érdekesség, hogy ha ott különféle külső szolgálatokat végzünk, plébánia, iskola, egyéb működik ott helybe, akkor nem biztos, hogy a külső intézménynek a vezetője egybeesik a háznak a vezetőjével, vagyis a guardiánnal. Ebből kifolyólag aztán tudnak érdekes kettősségek kialakulni. Most is lesz, hogy van olyan változás, ahol egy testvér fölött egy olyan guardián áll, aki egyébként a külső szolgálatban az ő beosztottja.
Hát azt hiszem, hogy a provinciális is egy olyan házban lakik, ahol van guardián, tehát a provinciálisnak is van bizonyos kérdésekben főnöke.
Így van, illetve hát eleven állunk a rendi jog, nem szereti, igazából nem is nagyon engedi, hogy a tartományfőnök egyben házfőnök is legyen valahol. Ennek talán az is az oka, hogy egy szabadabb életet élhessen, olyan szempont, hogy jobban tudjon menni, látogatni, tárgyalni egyéb. De valóban van egy ilyen funkciója is, hogy hát ő sem egy elszabadult valaki, hanem van egy testvér, aki legalább esetleg azt tudja, hogy hol van éppen.
Ház a szinonimája a kolostornak végül is?
Mind a kettőt használjuk, a rendházat és a kolostort is.
Van olyan ház, amelynek nem guardiánja van, hanem prézese.
A mi rendjogunk szerint rendházat alapítani az egy komoly dolog, az nem csak helybe dől el, hanem arról jelentési kötelezettségünk van Róma fel, a rendnek a generálisa fele. És a rendházak megszüntetése sem egyszerű, ahhoz a generálisnak, tehát a rend legfőbb római vezetőjének az engedélye szükséges. Vannak viszont olyan házak, amelyek nem teljesítik a rendházi követelményeket, vagy nincsenek annyian, vagy nem tudnak olyan módon együtt lenni, például közös imádságban egyébben, például a szolgálatok miatt. Ilyenkor lehet létrehozni úgynevezett fiókházakat, vagy domus filiálisokat, amelyekben bizonyos könnyítések vannak a közös életszervezésével kapcsolatban. Ezek a házak fiókházak, tehát mindig tartoznak egy nagyobb rendházhoz. Így van nálunk Budapest Rózsadombon, Tövis utcában egy domus filiális, ami a budai rendházhoz tartozik, és Sümeg minősül még ilyen háznak, ami a Szombathelyi háztól tartozik.
Vikárius, illetve ökonómus.
A vikárius ilyen helyettesként szoktuk mi fordítani itt a mi rendünkben. Vikáriusa van a provinciálisnak, őt szoktak ugye vikárius provinciálisnak hívni, vagyis tartományfőnök helyettesnek, illetve minden házfőnöknek van egy vikáriusa, egy helyettese, egy házfőnök helyettes. Ez valóban a mindennapi életet segíti, hogy amikor a házfőnök valamiért nem tud otthon lenni, vendégek jönnek, vagy bármi, vagy idős testvérek laknak abban a házban, akkor van egy ilyen másodvonal, aki ilyenkor beugrik, és a háznak az életét szervezi, felügyeli.
A házfőnök, vagyis a guardián, illetve a helyettese, a vikárius, főnök, de nem mindenben, mert van ökonómus is minden házban.
Egy ökonómus ugye a helyi vagy a házi gazdasági vezető vagy pénztáros. Neki alapvetően azért nem döntési jogkörei vannak, hanem inkább kezelési jogkörei vannak. Tehát mondjuk nem bírálhatja fölül mondjuk a házfőnöknek a gondolatait, de nálunk egyébként a gazdálkodásnak van egy elég komoly rendje, tehát a házfőnökök sem tehetnek meg akármit vagy bármit. Tulajdonképpen minden rendházunk, egyébként minden intézményünk is ugye költségvetés és elszámolás alapján működik, amelyet a rendnek a fő vezetés az úgynevezett definitorium, tehát a tartományfőnök és az ő definitorai vagy tanácsosai együtt fogadnak el, vizsgálnak meg, ellenőriznek, És hát aztán nyilván, hogyha a mindennapi életben a szervezés az a helyi szinten megy, de hogyha nagy eltérés lenne például gazdaságilag, akkor bizony előzetesen engedélyt kell kérni a tartományfőnöktől.
Komisszárius.
Ja, a Ferences rendnek nagyon fontos területe a Szentföld. Ugye ez egy külön kiemelt terület, ahol ugye a szentföldi kusztos a helyi tartományfőnök, de annyira fontos számunkra a Szentföldnek a gondolata, hogy minden egyes rendtartománynak kötelessége egy helyi úgynevezett komisszariátust létrehozni, többen egy ilyen ügyvivőség, vagy nem is tudom, miként nevezzem, akinek az a feladata, ez egy szemét legalább ki kell erre nevezni, van, ahol erre egy teljes iroda van egyébként, neki az a feladata, hogy a Szentföld gondolatát, ügyét a helyi szinten, a helyi provinciában, vagy adott országban közvetítse, zarándoklatokat szervezzen, ilyen kiadványokat próbáljon nemzeti nyelven megjelentetni, amelyek a szentföldjét fölkarolják, vagy éppen gyűjtéseket szervezzen szentföldiek megsegítésére.
Prefektus.
Így van, prefektusnak hívjuk azokat a kollégium nevelőket, akik egy-egy osztály mellett az esztergomi iskola mellett működő kollégiumban osztályokat vezetnek.
Evangelizációs animátor, ez mit jelent?
A rendnek különböző nagy titkárságai vannak, amelyek nemzetközi szinten is léteznek, de helyi szinten is létre kell hozni. Három ilyen nagy titkárságunk van, ez az missziós evangelizációs titkárság, a nevelési és tanulmányi titkárság, valamint az igazságosság, béke és teremtés megőrzésének titkársága. Ezeket provinciai tartományi szinten is létre kell hozni. Itt nálunk azt tettük, hogy ez is a rendi jog szerint, hogy nem elég csak egy evangelizációs missziós titkárt kinevezni, hanem mellé kell helyezni még olyan embert, aki őt segíti. Sok országban ezt úgy teszik, hogy külön választják a missziós, tehát a klasszikus missziós területet, nevezzük most így a nem keresztény népek közötti missziót, és az evangelizációt, amit most nevezünk így a már kereszténységet befogadó nemzetek között az evangéliumnak a terjesztését. Van, ahol így választják ketté. Mi nem ezt tettük, hanem kineveztünk egy missziós evangelizációs titkárt, aki például nemzetközi szinten a kapcsolatot tartja, és kineveztünk két animátort mellé, két olyan területre, amelyben mi nagyon jelentősen jelen vagyunk. Az egyik a plébániai lelkipásztorkodás, a másik pedig az iskolai lelkipásztorkodás területe. Ők hárman együtt kell, hogy elősegítsék az evangelizációnak az erről való gondolkodást a provinciában. Maga az evangelizációs titkárnak még egy nagyon fontos feladata van. Mi egy olyan nagyobb rendi egységhez, konferenciához tartozunk, amely a rendnek a legnagyobb úgynevezett missziós alapítványát fönntartja, az MCTF-et, egy bonni székhelyjel, és nálunk az evangelizációs titkárnak feladata, hogy ebben az alapítványban is részt vegyem, tulajdonképpen mint kuratóriumi tag, akik képzéseket szerveznek, hatalmas összegeket gyűjtenek nagy harmadik világbeli missziók számára, vagy szociális feladatok, vagy oktatás számára, tehát itt még ez is van. A nevelési titkár, aki egy hasonlóan fontos funkciót tölt be, neki az a szerepe, hogy a teljes nevelés valamiképpen összefogja a provinciában, a nevelők tanácsát rendszeresen összehívja, hogy a nevelési folyamatok közötti kapcsolatot elősegítse, és őnek is van egy fontos szerepe a nemzetközi kapcsolattartásban. Végül a harmadik ilyen titkárság az igazságosság, béke és teremtés megőrzésének titkársága, aki hát a nevében is benne van, ez a Justitia et Pax bizottság van, például a püspökkaroknak is ugye hasonló módon feladatai vannak provincián belül és kívül.
Magiszter.
A magiszterek azok, akik a rendi belső nevelést végzik. Három nagy nevelési fázis van, a jelöltség, a noviciátus és a mi klerikátnak szoktuk, vagy hát a egyszerű fordulós időszak, vagy papképzési időszaka Ennek a háromnak a fejévé ki kell nevezni egy-egy magisztert, vagy nevelőt. Nagyon fontos, nagyon komoly feladatuk van, tömpen föl kell őket szabadítani erre a munkára, még akkor is, hogyha kapnak segédet. Tehát vannak segédmagisztereink, akik minden egyes jelöltségnél nem, de a másik két nevelési fázisnál segítik a magiszternek a munkáját. Emellett a nevelésnek két fontos területe van még, az egyik a hivatásgondozás, amely szintén nálunk a nevelés területéhez tartozik, tehát a nevelési tanácson bennülnek a hivatásgondozók, akiknek feladata, hogy hát segítsék azokat a fiatalokat, akik a hivatásukat keresik, vagy éppen érdeklődnek irántunk, illetve a folyamatos továbbképzés provinciai felelőse, akinek az a feladata, hogy az élethosszig való tanulás, vagy fejlődés képesség gondolatát komolyan véve, az örökfogadalmas testvérek számára szervezzenek találkozókat, továbbképzéseket, egyebeket. Azt látjuk, hogy például az evangelizációs animátorok, tehát akik például a lelkipásztorkodás vagy az iskolák területén működnek, és a folyamatos továbbképzésnek a felelőse, jó, hogyha együtt dolgoznak, hiszen sokszor pont egy képzés arra fut ki, hogy abban a szolgálatban is jobban csináljuk, amit csinálunk. Tehát nem csak egy ilyen egyéni belső fejlesztés lehet mondjuk egy örökfogadalmas számára egy továbbképzés, hanem mondjuk azt, hogy ő jobban gyóntasson, vagy ügyesebb legyen, vagy a gondjait meg tudja ebből a szempontból akivel beszélni, vagy hogy beszéljünk arról, hogy az iskoláinkban hogyan akarjuk a hitet továbbadni fiataljainknak.
Van, aki plébános, van, aki káplán, van, aki lelkipásztor.
A rendtartomány ugye föntart plébániákat, ahol ugye azt szoktuk mondani, hogy általában a plébánia épülete az a rendhez tartozik, mi látjuk el ezeket a plébániákat, de hogy maga a plébánia, mint intézmény, az mindig a püspöknek a joga, és nevezzük így kötelessége, hogy azok legyenek. Tehát mi nem találhatjuk ki magunk, hogy akarunk valahol egy plébániát csinálni, hiszen a adott egyházmegyében mindig a püspöki az elsődleges feladat, hogy a lelkipásztori életet megszervezze. Ezért aztán mindenhol, ahol plébániánk van, egyébként ahol templomigazgatóságunk van, tehát egy kisebb rangú ilyen lelkipásztori intézményünk, ott is a helyi egyházmegye püspökével van egy szerződése a rendtartománynak, amelyben szabályozzuk, hogy hogyan fogott működni a plébánia, mi az, ami jogunk és kötelességünk az egyházmegye felé. Ez aztán azt is jelenti, hogy az épület a miénk, a hívek, akik mondjuk abban a templomban járnak, ők meg a püspökhöz tartoznak, csak mi látjuk el őket. Ezekben a szerződésekben általában meg van határozva, hogy egy-egy plébánia, vagy akár templomigazgatóság ellátására hány embert kell nekünk mindenképpen odaadni, arra dedikálni, arra kinevezni. Tulajdonképpen nem is mi nevezzük ki, mi csak megjelölünk neveket, és aztán utána egyházmegye püspöke lesz az, aki a kinevező dokumentumot mondjuk kiállítja, hogy XY testvér plébánossá kinevezem itt és itt, vagy káplánná kinevezem itt és itt. Nem mondhatja meg nekünk a püspök, hogy tőletek kit kérek oda plébánosnak, hanem én prezentálom, mint tartományfőnök, beterjesztem, és aztán ő megerősíti. Így aztán azt szoktuk tenni, hogy azokat szoktuk plébánosnak és káplánnak nevezni, akiket direkte ezekre a helyekre nevezünk ki. Tehát mondjuk Szombathelyi Egyházmegyében valamelyik templomban mi kötelesek vagyunk állítani egy plébánost és két káplánt, akkor megnevezzük, hogy kik ezek a személyek. A többieket nem szoktuk kinevezni káplánnak, tulajdonképpen, hanem általában lelkipásztorként szoktuk beírni. Ez egyfajta mozgásteret ad a provinciának, vagy a provinciálisnak, hogy adott helyzetben azokat könnyebben helyezheti, mást is rájuk bízhat, nem feltétlenül az csak az elsődleges feladatuk, hogy mondjuk egy plébánián káplánságot lássanak el, hanem lehet, hogy még számos más feladatuk van, mellette még persze nyilván lelkipásztorkodnak. Ezt a hívek nyilván nem látják a templomainkban, nekem is van erről személyes tapasztalatom, hogy ha éveken keresztül mondok egy szentmisét, akkor az odajáró hívek azt hiszik, hogy én vagyok a plébános. Közben én csak kívülről bedolgozom azon a plébánián, hiába egyébként akár azon a helyen is lakom, de tulajdonképpen, ha mit tudom én, ő neki egy irodai ügyet kell intézni, akkor sokszor nekem is azt kell mondanom, hogy menjen be az irodára és intézze el a plébános atyával.
Hát például Dobszai Benedek tartományfőnök, akivel most beszélgetek, évek óta mondja az esti 8 órai nagyon népszerű szentmisét a Margit körúti templomban. A neve mellett mégiscsak az van, hogy tartományfőnök, tehát se nem plébános, se nem káplán, de még csak nem is lelkipásztor hivatalosan.
Így van, tehát mondjuk azért azoknál szoktunk odaírni a funkciókat, akiknél azért elvárjuk, hogy nagyobb mennyiségű munkát helyezzenek. Nyilván egyébként minnyáján, akik papok vagyunk, még akkor is, ha nincs ott a nevünk mellett, azon a helyen, ahol lakunk, annál a plébánián nyilván be szoktunk segíteni.
Gondatásban és jézésben.
Így van, így van, így van. Van, aki egészen sokat, tehát van, akinek nincs ott a neve mellett, hogy lelkipásztor, de adott esetben még lehet, hogy legalább ugyanannyit misézik, mint a helyi káplán. De mondjuk például már nem osztják be temetni, vagy nem osztják be beteget látogatni, hogyha hirtelen fölhívják azt a plébániát, hogy ki kell futni egy beteget állátni, stb. Tehát itt a kicsit a rendelkezésre állást is jelentik ezek a kifejezések, hogy aki mondjuk a káplán vagy a plébános, annak kicsit kötetlenebbül rendelkezésre kell állni arra az intézményre, amire őt kineveztük.
Augusztus 1 és 15 között történnek ezek a helycserék.
Nagyon sok olyan feladat van, amelyet 9 éven túl nem lehet vinni. És ez önmagában ad egy olyan mozgást az egész rendszernek, ami sokszor olyan lépésekre kényszerít, hogy nem biztos, hogy egyébként megtennénk. De kénytelenek vagyunk. A másik, amit mondanék, hogy nyilván vannak az egyéni kérések, elakadások, vagy éppen megújulási szándék. Sok minden lehet egy-egy dolog mögött. Tehát amikor az ember helyez, akkor annak általában van háttere, és hát utána meg ezt így szoktuk mondani, hogy sajnos van egy ilyen dominó effektus, hogy eléggé kifeszített a rendtartománynak a működése, nagyon sok vezetőre van szükségünk, és hogyha elkezdünk 5-10 helyen változtatni, az mindig magával von egy ugyanennyit. Ez nem teszi könnyű, és azt is tudni kell, hogy kívülről talán az emberek úgy könnyen sakkoznak így emberekkel, de amikor az ember bekerül ebbe ennek a felelősségébe, és tudja, hogy amikor emberi sorsok vannak, akkor ez sokszor nagyon nehéz és nagyon sok feszültséget teremtő gondolkodás.
Buda, vagyis a Margit körúti templom.
A helyi plébános személyében változás lesz, eddig korábbi pasaréti plébános Lendvai Zalán atya kerül ide plébánosnak, illetve hát a Budához kapcsolódó úgynevezett Szent Angéla iskola az, amiben egy kisebb változás lesz. Ennek a lelkipásztori ellátásában is lesz egy kisebb fajta lépés. Itt korábban Komáromi Jobb testvér volt az elsődleges iskola lelkész, most ő elkerül máshova, és szintén az iskolában dolgozó Kovács Krisztián testvér lesz az, aki talán leginkább fogja vinni a lelkipásztori szolgálatot ott fönt, illetve ide kerül egy olyan testvér, Szoriva Gábriel, nemrég szentelt testvér, aki részben az iskolában fog dolgozni, és részben pedig azért is kerül ide, hogy a felsőfokú tanulmányait, PhD-jét befejezze. Ezt most csak azért is mondom, mert az idejében több olyan változtatást kellett tennemnek az oka, hogy bizonyos testvérek befejezzék a doktori képzésüket, megírják a doktori dolgozatot, és meg tudják védeni. Ezért kellett legalább 3 esetben bizonyos helyezéseket megtenni.
Esztergom.
Az egyik legfontosabb iskolánk itt működik, honnan ugye a provincia növendékeinek a fele érkezik mind a mai napig. Itt házfőnököt váltottuk, Pap Tihamér atya lesz itt a házfőnök, illetve a prefektusok számában, illetve hát, hogy ki is lesz, az pontosan ott is kisebb változtatásokat kellett hoznunk.
Gyöngyös.
Volt néhány olyan rendházunk, amely nagyon kis létszámú, 3 fős, és azt látjuk, hogy egy-egy közösség, hogyha túlzottan kicsi, akkor ott nagyon nehézé tud válni a közösségi élet, még akkor is, hogyha nagyon jó és együttműködő testvérek vannak jelen. Egyszerűen lehet, hogy a helyi szolgálat, a munka, az, hogy el kell menni egy másik városba valami szolgálatot teljesíteni, az egyszerűen lehetetlenné teszi a jó közösségi életet. Gyöngyös az egyik ilyen helyünk, ahol aztán ezért a 3 fős közösségből 4 fős közösséget tudtunk létrehozni idén. és ide került az egyik olyan rendtársunk, Szavér testvér, aki részben tanít a Szapienciai Tudományi Főiskolán, de másik oldalról pont a doktori képzését fogja befejezni ebben az évben.
Mátra Verebé Szentkút, nemzeti kegyhely.
Ez egy nagyon érdekes helyünk, hiszen ez az a helyünk, ahol hármas kinevezéssel történik a kegyhelyi igazgatónak a megválasztása. Tehát a tartományfőnök nevezi meg, hogy ki legyen, de egyrészt a egyházmegyének, a Váci egyházmegyének a püspöke jóváhagyása is.
Hogy azon a területen van.
Így van. Másrésztről a Magyar Katolikus Püspöki Karnak, hiszen nemzeti kegyhelyként a kegyhely statutumában benne van, hogy a püspökkar elnöke erősíti meg, vagy nevezi ki a nemzeti kegyhelyi igazgatóját. Itt is ugye változtatás lesz, itt nagyon tetten érhető, hogy az ok a helyi korábbi gvárdiánnak, Kálmán Peregrinnek a 9 évének a lejárta, és hát azért itt el kell mondani, hogy Peregrin testvére, amit az elmúlt 9 évben létrehozott, az egy hatalmas dolog, ugye teljes mértékben megújult a kegyhely, nem csak külsőleg, nem csak arculatában, nem csak egy nagy EU projekt futott itt végig, hanem azt gondolom, hogy a kegyhelyre való gondolkodás is nagyon más. A katekézis rendszer kialakítása, a gyóntatásnak a megszilárdítása, a liturgia minőségének, és hát azt lehet mondani, mintává tételének a megszervezése, vagy aztán, ahogy kialakult a új zarándokháza, csoportok, kurzusok, lelki gyakorlatok szervezése, papok fölkarolása például minden évben a gyóntatói továbbképzések szervezésével. Azt gondolom, hogy tényleg egy központi lelkipásztori helyet tudott lenni a Magyar Egyháznak, és hát ezt szeretnénk is fönntartani, annak akár a nemzetközi kapcsolataival együtt, amelyek az elmúlt években elkezdtek kialakulni. Itt tehát Orosz Lórán testvér lesz a kegyhelynek a vezetője, aki maga is már sok éve ott lakott, de hát nagyon sokféle más tapasztalata is van, korábban rendi nevelő volt, a rendi vezetésben benne volt, Szapiencia Tudományi Főiskolának rektora volt, utána pedig Rómában szolgált néhány évet, tehát azt gondolom, hogy egy jó kezekbe kerül, és hát mellé is kerülnek új testvérek, köztük például a Fejes Antal testvér, aki korábban volt a kegyhelynek vezetője, tehát egy erős megújulás lesz itt a kegyhelyen.
Következik Pasalét.
Ugye itt is elsődlegesen látjuk a rendházat, amely növendékház, az egyszerű fogadalmasaink főiskolai egyetemi hallgatóink itt tanulnak, illetve egy nagy plébánia tartozik hozzá, és tehát talán ami azonnal nem látszik, hogy hát azért itt van a tőszomszédságában egy óvodánk, itt van egy gondozási központunk, egy kultúrházunk, tehát egy nagy intézményrendszer is van mögötte. Nyilván ez központilag is fönntartva kicsit. Itt egyrészt a nevelő személyében lesz változás, Komáromi Előd lesz a nevelőnk, az egyik, és egyben ez lesz a jelölt házunk is, tehát akik a legelején beérkeznek a rendbe, az ő magiszterük Bagyinszky Ágoston testvér lesz. Illetve hát ami még egy nagy változás, hogy a korábbi plébánost itt váltjuk, és Kálmán Peregrin lesz itt a plébános, akit ismerhetünk a nemzeti kegyhelyről, hiszen annak hosszú évekig volt a vezetője.
Pest, vagyis a pesti ferencesek az ország legforgalmasabb, leglátogatottabb temploma.
Így van, hát egy héten 7-8 ezer ember fordul meg ebben a templomban, tehát hatalmas létszám. És itt például szétválik a templomigazgató és a házfőnöknek a szerepe, és itt nagyon érdekes, mert egy olyan testvér, kivágó Szerafim testvér lesz a háznak a vezetője, aki laikus testvér, de évek óta nagyon szépen összefogja például gazdaságilag ezt a házat. És hát érdekesség, hogy egyébként pedig a templomban, mint sekrestés dolgozik. Tehát tulajdonképpen itt az, van az az egyik helyzet, amiről meséltem, hogy van, amikor a házfőnök főnöke annak, aki a templomban az ő főnöke. Tehát nálunk ez ferenceseknél elképzelhető ilyen keresztbe való főnökség.
Szentendre, amely kicsi rendház, de egy gimnázium is tartozik hozzá.
Így van. Hát itt a változás az, hogy korábbi igazgató helyett most Bécsen Róbert atya lesz, következő három esztendőben az igazgató biztosan, illetve még egy testvér kerül ide, Fejes István testvér, akik hát négyen laknak egyébként most itteni rendházban, ők fogják a gerincét adni az iskolának, de lesz még két testvér, aki Budapestről kijárva segíti az itteni oktató munkát.
Széchenyi.
Káplánt váltottunk, komáromi jobb testvér került ide. Talán amit érdekes, hogy itt is lejárt a házfőnök magiszternek a korábbi megbízatása, és ezért nagyon érdekes módon kölcsön kellett vennünk házfőnököt, mivel a noviciátus házba erdélyi növendékek is itt nevelődnek, ezért az erdélyi tartomány, amely tőlünk független, ide mindig ad segédmagisztert, most is adott egyet már évekkel ezelőtt Portik Lukács Lóránc személyében, és hát megbeszélve az ottani tartományfőnökkel engedélyezte, hogy ameddig ez a segédmagiszter testvér Erdélyből itt van, addig most egyben lehet házfőnöke is ennek a háznak, és akkor itt tulajdonképpen a korábbi novicius magiszter itt megmaradt, Eridai Piusz testvér, hát ők ketten.
Itt is keresztbe főnökei egymásnak, ugye?
Így van, itt is keresztbe főnökei egymásnak, itt majd szépen ezt a munkát el tudják végezni.
Szombathely.
Szombathelyen is csak kisebb változtatásra volt szükség, egy káplánt kellett váltanunk, igazából azért, mert az itteni korábbi káplán Zalaegerszegre nyert kinevezést, mint házfőnök.
Zalaegerszeg.
Zalaegerszeg volt a másik olyan rendházunk, amelyben nem is a szolgálatok miatt, hanem a létszám miatt úgy nehéz volt jól megszervezni a közösségi életet. Három fős volt korábban az a rendház, most ez is négy fős lesz. Viszont emiatt elég nagy változtatásokat is kellett hozni. Szintén egy olyan házunk, ahol egyébként a korábbi házfőnök nem folytathatta a munkáját, Grácián testvér maradt plébános, de házfőnöknek ide is új testvér kellett hozni.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Dobszai Benedek ferences tartományfőnökkel beszélgettem. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.
Thank you.